Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vlagyimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertette a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem teszi jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszer sorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető. Szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma februárban 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent. A friss adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hívta fel a figyelmet. Comba Sándor úgy fogalmazott, történelmi mélyponton van az álláskeresők száma. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett már 46,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Végül az időjárásról. A pára és kötfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedd volt vagy szerda, ki tudja már, foszlik az emlék, a nóta elállt.
Ültünk ott hárman, úgy 30 körül,
a mama még ránk szólt, a kávé kihűlt.
A kellépből nézett egy hotel lakó, a legelső kíváncsi hölgy hallgató, s az ablakot ránk csapta.
Elég rossz jel, na ezt tudod jó, gyorsan felejtsük el.
Mennyi?
30.
Mi 30?
Mi mennyi? Ez már nem vicc, próbálj meg nevetni, leírtuk párszor az utolsó dalt, a másnap egymáshoz visszazavart.
Készültünk olykor, hogy kimondjuk bátran,
s a szövegek gyűltek papírkosárba.
Volt már, hogy majdnem a kardunkba döltünk, s a hanglemez kicsi lett,
mi meg kicsit nőttünk.
A gyereket neveltük, s vittük a padlásra.
Ő viszi most már a sajátját, hadd lássa.
Szerelmek, barátok útja elvált, mi kibírtuk kihinni 30-omát.
Mennyi?
30. Mi 30?
Mi mennyi?
Ez már nem vicc, próbálj meg nevetni, megírtuk párszor az utolsó dalt, a másnap egymáshoz visszazavart.
Mennyi?
Hát 30.
Mi 30?
Mi mennyi? Ez már nem vicc, próbálj meg nevetni, megírtuk párszor az utolsó dalt, a másnap egymáshoz visszazavart.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést, az egri püspökök történetét. Hédervári László egri püspökségénél hagytuk abba, de elég tartalmas püspöki éveket tudhat magáénak, és hát nagyon zajlottak az események idehaza, ugye a török kor legbelsőbb bugyraiban vagyunk, úgyhogy volt neki bőven dolga, és ahogy beszéltünk róla, ő egy harcos püspök volt, került ő rabságba is, éppen a husziták rabságába, de már kiszabadult. Az, hogy ezben a viszontagságos időszakban, tehát tényleg, ahogy ő az országért küzdött, a török ellen küzdött, Hunyadival együtt küzdött, a husziták ellen küzdött, tehát mindezek mellett ő, hogy tudta azért az egri püspöki tevékenységét úgy folytatni, hogy stabilan álljon az egri püspökség, erről fogunk beszélgetni. Hogy ezzel folytatjuk a mai adásban a beszélgetést Buda Péter atya teológiai tanárral, a Szent István Rádió és Televízió elnökével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Igen, az ember fölteheti a kérdést, hogy miközben raboskodik meg, Sántalétére harcba megy, törődik egyáltalán az egyházmegyéjével? Igen. Tehát például azzal, hogy ezen háborúk ugye mindig azzal járnak, ami belháború, hogy a korábban megszerzett egyházi javak, illetve privilégiumok, azok elvésznek. És ezért ő még 5. László király idejében megújítatja azt az adománylevelet, amit még annak idején 4. Béla király a tatárjárás után állított ki, amit tudjuk, hogy utána 5. István is megújított, az Egri Egyházmegyének a részére, amiben ugye föl van sorolva, hogy az Egyházmegyének a birtokai, javadalmai és a jogai. És azért ez fontos, hogy pontosan azért, hogy bármi történik, királyi garancia legyen arra, hogy ezek a dolgok az Egri Egyházmegyének járnak. Ugyancsak elmondhatjuk azt is, hogy már sokszor előkerültek a kassaiak, ezekkel mindig baj volt egy kicsit, mert hogy ugye mindig saját privilégiumokat igyekeztek szerezni, és akkor ő is 1454-ben szembesül ezzel, hogy a kassaiak már megint az uralkodóhoz fordultak a jogaiknak a védelmében, és ezért ugye az uralkodó 5. László felszólítja Hédervári Lászlót, hogy azt ami a kassaiaknak, mint kiváltság jár, azt legyen szíves betartani ő maga is. Aztán a következő évben, 1455, akkor most mondhatjuk azt, hogy egy kicsit lelkipásztori dologra gondol, amikor meghívja Kapisztrán Szent Jánost, hogy jöjjön el Egerbe. 1455-ös évben Kapisztrán megérkezik Magyarországra, és ugye mi általában csak arról az oldaláról szoktuk, vagy az átlagos rádióhallgató arról az oldaláról szokta ismerni Kapisztrán Szent Jánost, hogy ő jött azért, hogy segítsen Hunyadinak hadakat gyűjteni a török ellen, tehát egy keresztes hadjáratnak a megszervezésére. Na emellett azonban Kapisztrán Szent János egyrészt a ferences rendnek a korabeli legnagyobb reformere, amellett az a korabeli egyház egyik legkiválóbb egyházi szónoka, és ugyanakkor pedig még ő az, aki, hát most azt mondanánk, ez kicsit negatívnak hangzik, de hát az az igazság, hogy a kornak az egyik legjelentősebb inkvizítora. Tehát aki a más hitűek, illetve ugye boszorkánsággal vádoltak, stb. Ügyében eljárt, és nem csak Itáliában, hanem előtte már járt Németországban is. Tehát amikor az egri püspök meghívja őt, hogy jöjjön Egerbe, ennek nem az az elsődleges célja, hogy akkor jöjjön ide is toborozni katonákat, hanem sokkal inkább az, hogy tartson prédikációkat a nép számára, esetleg, ugye ez nem derül ki teljesen tisztán, de én laikusként azt gondolom, hogy elküldte volna egy kicsit azokra a területekre is, ami már egy kicsit huszitizmussal fertőzött, hogy ott az emberekben a katolikus tanítást újra elmélyítse. Hát sajnos nem mondhatjuk el magunkról, hogy
Kapisztrán járt volna Egerben, sajnos nem tudott eleget tenni a meghívásnak.
Ennek nagyon sok felé járt az országba, igen. Egyébként, tehát mondhatjuk azt, hogy tényleg végigment az országon, mert Győrtől kezdve Székesfehérvár, Buda, Szeged vonalon végigment, és egészen Erdélyig eljutott, hogy ott a Maros mentén fölhaladva, de pont ez az észak-kelet magyarországi rész, ez kiesett az útvonalából, ide nem jött el, úgyhogy ez a vágya az egri püspöknek nem teljesült, hogy tényleg a korabeli Európa egyik legjelentősebb egyházi személyiségét is el tudja idehozni az ő püspökségének a területére. Thank you.
De arról esetleg van tudomásunk, most nem is itt az egri püspökök története kapcsán, hogy azokon a helyeken, ahol ő járt, mármint hogy ahová elfogadta a meghívásokat, Kapisztrán, Szent János, ott azért sikerrel jártak ezek a prédikációk.
Persze, és amellett, hogy nagy prédikációkat mondott, a kornak a nagy csodatevője is volt. Ennek külön utána kellene nézni, nem tudom azt, hogy Magyarországon fűződnek-e a nevéhez csodák, de Itáliában a nagyobb városi prédikációk alkalmával ott csodák is történtek, tehát csodás beteggyógyulások és így tovább. Hát ezt nem tudom, Magyarországon volt-e?
Volt-e, persze utána kéne járni, de hát mondjuk nem véletlen, hogy akkor mondjuk ezek miatt lehetett.
Az Egri Egyház megyében biztos nem, mert hogy itt nem járt.
Itt nem járt. Ezek a csodás gyógyulások biztos, hogy megvoltak, mert mondjuk a szentély avatásának akkor ezek voltak a egyik feltétele.
Nem, ugye az az érdekes, a szentély avatásnál azok a csodák, amelyet még életébe tett, azok nem számítanak.
Senkinél? Tehát, hogy ez...
Nem.
Mert olyan van, hogy hát valaki találkozik egy beteggel, és mondjuk a beteg túléli, de mondjuk ő időközben meghal, az onnantól fogva már.
Hát most ezt szeretném mondani, hogy az előbb elhamarkodottan nyilatkoztam, mert igenis szerepe van, tehát ha valakinek a nevéhez csodák fűződnek, ennek annyi a szerepe, hogy egy indok arra, hogy elindítsák a szentélyavatási eljárást. De magában a szentélyavatási eljárásban, amikor a szentélyavatáshoz csodát követelnek, a korábbi csodákat, azokat nem számítják be, hanem csak olyan csodát, ami már az ő halála után következett be, vagyis azt kell mondani, hogy csodás ima meghallgatás történt. Ugyanis pontosan ez a lényeg, hogy ez az, ami bizonyítja, hogy ő a mennyben van. Tehát, meghallgatja a hívek imáját, közben jár az Istennél, és bekövetkezik a csoda. És ezt csak azt tudja megtenni, aki ott van az Istennél. Tehát ez a logika...
Érdekes, de észszerű.
Leegyszerűsítve a dolgot, de ugye nagyon logikus, mert jó, hát mondjuk, aki addig korábban Isten nevében csodákat tett, halálában nem valószínű, hogy Isten káromlóvá válik, de hát sose lehet tudni.
Ugye? De igen, ez a logikája, hogy hát, a mennyországból
Júdás is apostol volt, ott volt Jézussal, hallgatta, talán még ő maga is tett csodákat, amikor szétküldte őket, és így tovább, és a végén, hát nem mondjuk, hogy Júdás hol van, ugye nem mondjuk meg, de hogy őt a többi apostol ellenében nyilvánvalóan nem lehet szentélyavatni.
Jó, tehát Kapisztrán János Egerben nem érkezett meg, ellenben az országban nagyon sok felé járt, volt dolga, én azt gondolom, de azért jöjjünk vissza ide az Egri Egyházmegyére, nem érkezett meg a meghívás, attól még volt itt számos tennivalója.
Persze, mert hát ilyen mindennapos ügyek azért, hát idézőjelben mindennapos ügyek azért előfordultak, tehát például 1456-ból fölmaradt egy érdekes történet, és pedig az, hogy maga a püspök interdiktum alá vetette Eperjesi egyházat azért, mert hogy az ottani plébános vezetésével egyszerűen a sóváriaknak a harangját, mit mondjak, ellopták, és elvitték Eperjesre. A sóváriak pedig följelentették őket, és ezért ugye egyházi büntetés alá vetették Eperjes városát, és a püspök végül is megenyhült, és azt mondta, hogy jó, ki lehet szolgáltatni a szentségeket, meg misézni is, de mindenképpen törekedjenek a megegyezésre, és lehetőleg juttassák vissza a harangot. Tehát azért ilyen ügyekkel is foglalkozni kellett egy püspöknek.
Hát most azért elnézést kérek, egy harangot azért ez nem olyan, hogy csenek a polcról egy cukorkát a boltban, azért egy harangot ellopni azért egy egészen komoly logisztika.
Tehát, gondolkodtam is a szón, hogy lehet, hogy jobb lenne rablást mondani.
Olyan értelemben most ez teljesen mindegy, hogy melyik szinonimát használjuk, rablás vagy lopás, na de hát egy harangot azért több emberes munka, zajjal járó munka megszerezni. Ezt hogy találja ki valaki, hogy ezt a harangot elvesztük, és mi büntetlenül a magunk templomában feltehetjük?
Az a helyzet, azt tudjuk, a harang az nagyon nagy érték. Tehát már önmagában az anyagi értéke is nagy, ugye a kellő mennyiségű bronznak az összegyűjtése. Nincs följegyezve, hogy mekkora harangról van szó egyébként, de valószínű, hogy volt neki valami híre, hogy szépen szól, vagy valamilyen tulajdonságot fűztek hozzá. Tehát például ugye a középkorban, de még az újkorban is, jó néhány harangról az a hír járta, hogy elűzi a viharfelhőket és égverést. Amiben egyébként...
Fizika hangzatanilag lehet akár...
Lehetséges, úgyhogy ha megfelelő frekvencián rezeg az a harang, akkor bizonyos befolyása van, tény lehet ezekre a dolgokra. Nem tudjuk pontosan, de az eperjesiek összefogtak, és úgy elmentek, elvitték.
Mondjuk ez milyen távolságra van ez a két település?
Nem tudom pontosan, Eperjes tudom, Sóvárt nem tudom, hogy hol van, de nyilván valahol azért a közelben található.
Jó, van, de hát akkor is most teljesen mindegy, hogy honnan és ki, na de azért egy harangot nem lehet büntetlenül ellopni, tehát azért az mindenkinek feltűnik előbb-utóbb, hogy nincs itt az a harang, meg szóbeszéd járja, hogy itt van az a harang.
Nyilván nem lopták, tehát ott szerintem erőszakos cselekményekre is sor került. Egyébként a harang itt Egerben is van, meg Eger környékén olyan hagyomány, hogy az egriek szemet vetettek az Eger-Szalóki harangra, és meg akarták szerezni.
És megszerezték?
Hát az, ez megint csak ez legenda, hogy miért van az, hogy ugye Magyarországon a templom és a harang torony az egybe van építve. Nagyon ritka, amikor külön, nem úgy, mint például Olaszországban. De hát Eger-Szalókon speciel a templom és a torony külön van. Most a mostani harangtoronynak az alja volt a régebbi kis kápolna. Uh-huh. Azt építettek fel, és amott meg külön egy nagyobb templomot. És mivel ez a harangtorony Eger irányába van, ugye fölmerül, vagy kialakult ez a legenda, ezt én magam is Eger-Szalóki plébános voltam, akkor mesélték, mert én is kérdeztem, hogy miért van ez így külön, is mondtak, mert az egriek el akarták vinni a harangot, tornyostól akarták elhúzni, de csak eddig jutottak. De aranyos.
Aranyos történet, hát az, hogy ennek mennyi az igazság alapja, ezt már csak a szájhagyomány tudja, mert
igen.
Azért...
De a lényeg az, hogy a harang az tényleg nagyon komoly értéket képviselt, és bizony néha elkívánták egymástól, és hát ez is előfordul, hogy ez tetlegességgé fajult, és ténylegesen megtörténik a harangnak az átszállítása.
Hát azért ez nem mindennapi eset, nem minden egri püspöknél fordult az elő, hogy itt harang rablások ügyében kellett ítéletet hozni, vagy legalábbis igazságot szolgáltatni, de volt-e még hasonló, vagy még ilyen pikáns esete Hédervári Lászlónak?
1459-ben kimondottan pápai beavatkozásra kerül sor, mert hogy második Pius pápa megbízza két magyarországi legátusát, hogy vizsgáljanak ki egy egri ügyet. Ami nem más, mint hogy Albert csanádi püspök lesz a panaszos. Ugyanis ő arra hivatkozik, hogy Szilágyi Mihály, Mátyás királynak a nagybátyja, aki egyébként Mátyás távollétében tulajdonképpen irányítja az országot, ez a kormányzó élethosszú hatállyal neki adományozta az egri prépostságot, mármint hogy a csanádi püspöknek. Igen ám, de mi történik? Az, hogy Hédervári püspök viszont, amikor megérkeztek a csanádi püspöknek az emberei, hogy akkor elfoglalják a prépostságot, a Hédervári a familiárisaival, az embereivel egyszerűen kipakolta őket, kidobálta a felszerelésüket, a ruhájukat, mindent, ami volt, és elzavarták őket. És ő maga egy Nemes György nevezetű személyt iktatott be a prépostságban. Na most azt tudni kell, hogy ez az Albert nevű csanádi püspök, ez egy javadalom halmozó volt, és ráadásul Szilágyi Mihálynak nem volt olyan joghatósága, hogy ő prépostságokat osztogathatott volna, tehát mondhatjuk, hogy Hédervári László, akiről láthattuk eddig is, hogy nem ijed meg a saját árnyékától, hogyha hadba kell menni, itt a saját területén az egri várba is egyszerűen kipakoltatta azokat, akik szerinte beavatkoztak az egyházmegyének az ügyeibe, ráadásul megpróbálják megkurtítani az egyházmegyét azzal, hogy a prépostságot eltulajdonítják.
Hát azért voltak neki történetei, szó se róla. Uh-huh. Időközben most eszembe jutott, ugye, ami a korábbi adásban beszéltünk itt a huszita fenyegetettségről, itt a későbbiekben, az egri püspöksége későbbi éveiben volt még neki a huszitákkal baja?
Igen, igen. 1460-ban annyira, hogy itt is királyi beavatkozásra volt szükség. Na mi is történt? Tehát Zagyvafői Andriskó és Úrik, két huszita alvezér, elfoglalták Salgóvárát. Ez Salgótarjántól északra található egy hegyormond, nagyon kedves kis várom most, Somoskő és Salgótarján között. És utána elindultak délfelé, és elfoglalják Patavárát. Ez a Pata, ez a mostani Gyöngyös Pata. Ugye ez már azért elég közel van Egerhez, és ott a mostani falu mellett is, illetve bocsánat, város, Gyöngyöspata városa város mellett látszik az a domb, vagy kis hegyecske, aminek a csúcsán állt ez a patavár, amelyet a husziták még gyorsan meg is erősítettek. És ezek után ugye úgy gondolták, hogy a támadást azt tovább lehet folytatni majd innen, erről a bázisról Eger ellen. Igen ám, csak hogy hát nyilvánvaló, hogy ez már látszik, hogy ez komoly veszélyt jelent, mert ez Eger jelentős város, és be kell avatkozni. Úgyhogy Mátyás királytól kérnek segítséget, aki oda küldi Rozgonyi Sebestyént 2000 királyi katonával, hogy foglalják el a várat. Na most nem sikerül. Tehát a husziták jól védekeznek, és ennek következményeképpen akkor kivonul még az egri püspök is a maga bandériumával, hogy segítségére legyen a királyi seregnek. Igen ám, de Hédervárinak a seregében elég rossz a morál, meg Rozgonyi seregében is, mert hogy arra hivatkoznak, hogy nem kapták meg a zsoldjukat, és ezért nem akaródzik nekik harcolni. Úgyhogy tulajdonképpen az ostrom az addig terjedt, hogy ott Pata mellett fölütötték a táborukat, és nem haladtak semmire. Ezek után a püspöki bandériumokat, azokat haza is küldik, és utána maga Mátyás király az, aki elküld egy ostromágyút, a Csóka nevezetű ostromágyút, hogy azzal kezdjék el ostromolni Patavárát. Ugyanakkor Mátyás is erre a vidékre érkezik, 1460 május elején kezdődött az incidens, május vége felé már ő is itt jár, Egerben tartott egy gyűlést, és ennek a A gyűlésnek a végén pedig, ugye, amelyben megszavaztak adókat a háború folytatására, ő maga is fölkerekedik, és elindul júniusban már Pata várához érkezik. Amikor ugye a csehek ezt megtudják, akkor gyorsan, most azt mondanánk, hogy fegyverszünetet kértek. 4 napig csendes volt a tábor, tehát nem történtek harci cselekmények, utána viszont a husziták elvonultak harc nélkül. El is engedték őket. Tehát így foglalták vissza Patavárát, és ugye természetesen akkor utána Mátyás király hálaadó szentmisét mondatott a templomba, ajándékokat osztogatott, aminek a nyomait ugye a pataiak, illetve hát most már gyönyörűen szépen megmutatják. Tehát látjuk, hogy még 1460-ban is küzdeni kell a huszitákkal, méghozzá nem is olyan messze Egertől. Végül is Mátyás király, aki ugye nem csak jó katona volt, meg ügyes hadvezér, meg tényleg a kor legütőképesebb hadseregét hozza létre itt Európában, hanem komoly diplomáciai érzékkel is rendelkezett. Ő is úgy látta, hogy a huszitákkal való leszámolás olyan jelentős ráfordítással, tehát anyagi terhet jelentene, és olyan pusztítással járna azon a vidéken, hogy utána az nehezen hasznosítható egy ideig, hogy ő maga is a békére törekedett, és 1462. májusában Vácon létrejött a békekötés Jan Giskrával, és ezután ő elfogadja Mátyást királyának, a király bőségesen megajándékozza őt, és ezután a királynak a katonai szolgálatába áll. De az, hogy teljes béke legyen Észak-Magyarországon, ahhoz még azért évek teltek el. Ugye sok kis huszita alvezér még próbálja maga szalonnája sütögetni egy-egy falu, egy-egy város megszerzésével, de az az átütő huszita veszély, az megszűnt létezni.
Igen, ez milyen érdekes, hogy ugye azért az apjával, Hunyadi Jánossal, ugye erről a korábbi adásban beszéltünk, hogy hát többször is békét kötött ő, de valahogy mindig csűrte, csavarta, és hogyha Hunyadi nem volt ott a környéken, akkor gyorsan kereste az alkalmat, hogy azért ő ott az erejét fitogtass, és milyen érdekes, hogy hát akkor neki egy király kellett ehhez, ezek szerint, vagy...
Hát egyébként Hunyadi János is hasonló volt ilyen szempontból, mint Giskra, tehát amikor éppen Griska járt máshol, akkor volt olyan, hogy Hunyadi János tört be, és földgyújtott a Selmecbányát.
Jó, tehát akkor hát egy kutya volt ilyen szempontból.
Igen, hát az a helyzet, hogy mindenki a másiknak a gyenge pontját kereste, meg azt, hogy ő maga mikor tudott kellő haderőt összegyűjteni ahhoz, hogy csapást mérjen.
Hát én azt gondolom, hogy Hédervári László egri püspöksége azért több szempontból is egy nagyon tartalmas egri püspökség volt, és még nem is értünk a végére. Azon túl, hogy most két adást beszélünk róla, mondjuk nyilván az, aki tényleg egy ilyen török és huszita fenyegetettségben jelentkezik, hiszen ne felejtsük el, talán emlékeznek rá a hallgatók, hogy ő tulajdonképpen bevonult Egerbe, és hát ugye két jelöltből, ugye ő... elfoglalta az egri püspöki széket, tehát ő nagyon akart ezt a széket, attól függetlenül, hogy itt milyenek voltak a kül- és belpolitikai viszonyok, de meg kellett neki küzdenie itt azért a huszitákon és a törökökön túl itt a belviszályokkal is, ugye egyházmegyén belül haranglopások, elképesztő történeteket hallottunk itt tőled, Péter atya.
Néha még a káptalon belül is rendet kellett tenni, igen, pedig azok itt voltak mellette, ugyanis tudunk egy olyan esetet, amikor 1463-ban a káptalanon belül kerekedett egy óriási viszály, ugye vajon mi lehetett a viszály oka? Hát a javadalmaknak az elosztása, ugyanis az olvasó és énekes és az őrkanonok között kialakult egy ilyen vita, hogy most akkor az alolvasó, az alénekes és az alőrkanonok jövedelmei hogyan alakuljanak. Mind-mind más állásponton volt, nyilván a saját helyetteseiket igyekeztek előtérbe helyezni, és akkor végül is itt, hogy mi lett a végső eredménye, azt nem tudjuk, de a püspöknek kellett közbeavatkozni Hédervári Lászlónak, hogy elcsitítsa ezt a viszályt a kanonokok között.
Egy pillanat rájunk meg. Tehát mit jelent az, hogy valaki olvasó, meg énekes, meg őrkanonok, és hogy nekik van olvasó, stb., meg hány al van? Picit így azért így rakjuk már helyre.
Ja, a káptalannak a nagy része az a mesterkanonokból áll, ugye a magiszterek. Uh-huh. Az ő feladatuk ugye a káptalani iskolának a fenntartása elsősorban, tehát ott tanítanak, de a káptalanban vannak egyéb pozíciók is, amelyek mondhatjuk úgy, hogy káptalannak a krémjét alkotják, tehát ők a káptalanban a legbefolyásosabb személyiségek, ugye élen a nagy préposttal, esetlegesen, ha van kis prépost, és akkor utána következnek ezek a rangok, amiket itt az előbb hallottunk, ugye az őrkanonok az a kincstárnak az őre. Tehát ő igazából a káptalannak a gazdasági ügyeiért felelős elsősorban. Az éneklő kanonok, ő az ugye, aki a név onnan alakul ki, hogy ő volt az, aki a szkólát vezette. Tehát aki ugye a káptalannak volt egy nagyon komoly feladata, ez pedig liturgikus feladat, tehát hogy közösségben imádkozták a zsolozsmát. Uh-huh. Ugye ez a nyilván az egyházmegye javát szolgálja, tehát nem magukért imádkoztak, hanem ez egy bízott feladat volt, ami miatt ugye a javadalmat kapták, tehát egy hivatásos tanító, azon kívül imádkozó, és ráadásul még a püspöknek a tanácsadó testülete is. Tehát ezeknek az egyes kanonokoknak volt külön titulusa, illetve feladata, és ugye ezek, akik így kimagaslottak a többiek közül, ők nagyobb jövedelmet is kaphattak, és ugye akadályoztatás esetén ott voltak az alőrkanonok, alénekes kanonok, és így tovább. Csak hát ugye itt az van, hogy ezek, akik ilyen kvázi helyettesek voltak, azok nem minden esetben jutottak szerephez, és voltak olyanok, akik sokalták azt, hogy ők mégis kiemelt javadalmat kapnak. Ebből keletkezhettek viszályok, mint hogy itt is ez előfordult. Mondjuk a megoldást, ahogy említettem, nem tudjuk pontosan, de Hédervári László püspök elcsitította ezt a viszályt. Tehát mindenképpen ő, aki annyit harcolt a életében, most éppen ő volt a békének a megteremtője.
Igen, alapvetően ugye ezt tudjuk nagyon jó, hogy az egri püspököknek nagyon sokszor volt bíráskodásos feladata, csak mondjuk azért itt az ember elgondolkodik, hogy most ez a történet azért valljuk be nem egy kabinett kérdés volt. Tehát, hogy mondjuk azért tényleg mik azok a fajsúlyú dolgok, ahol egyáltalán mondjuk a püspök azt mondja, hogy na jó, igen, itt most be kell beavatkoznom, mi az, ami na jó, hagyjatok békén, azért ez egy nem egy fajsúlyos dolog.
Hát nyilvánvaló, hogy ő maga érezte, hogy itt be kell avatkoznia, mert hogy a káptalon belül olyan viszály támadt.
Olvasom itt a Sugárféle könyvben azt is, hogy görög ritusú püspök bepanaszolt több püspököt, többek között ugye Hédervári László egri püspököt is. Mi volt a problémája?
Ugye a görög ritusú, tehát katolikus, most azt mondanánk így, hogy görög katolikus püspökről van szó, Makáriusról, hogy 1466-ban emelt panaszt három püspök ellen, azon püspökök ellen, akiknek a püspökségének a területére az ő joghatósága, mint püspök, de ugye csak a görög rítusúakra, tehát rítus alapon nem területi, hanem rítus alapon szerveződött egyházmegyéről van szó. Ez pedig nem más, mint ugye az előbb említett egri püspök, azon kívül az erdélyi és a váradi püspök. Tehát látszik, hogy itt azért az egész Kelet-Magyarországra kiterjedt a görög rítusú katolikusokra a joghatósága, és hogy ezek a püspökök korlátozták az ő joghatóságát, tehát bizonyos püspöki feladatok ellátását nem engedélyezték számára, vagy nem juthatott el a híveihez. Ugye ebben mindig benne van az, hogy a római rítus ezen a vidéken ugye erősebb volt, és éppen ezért a püspököknek az volt az érdeke, hogy mindenki a római rítus szerint végezze a szertartásokat, mert hogy akkor ebből a római rítusú papok nyernek stólapénzt, odafolyik az egyházi adó, és így tovább. Tehát amit itt bepanaszol, hát ennek a hátterében is nagyon sokszor azért anyagi vonatkozások vannak.
Egy ilyen panasztól mit vár a bepanaszoló? Most azon túl, hogy most akkor ő úgy gondolja, hogy az ő érdekei sértve vannak, tehát, hogy oldódjon meg a probléma, plusz még valami anyagi juttatást is?
Nem plusz anyagi juttatás, nem, csak az, hogy ami jár neki, azt megkapja.
Azt megkapja.
Tehát itt igazából kárpótlásról nem volt szó, de azért mutatja a súlyát a dolognak, hogy a pápa nem akárkiket küldött ki, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, méghozzá magát az esztergomi és a kalocsai érseket. Tehát Magyarország két legfontosabb főpapját bízza meg azzal, hogy itt ezen a területen tegyenek rendet.
Ennek a vizsgálatnak az eredményét szintén nem
Sajnos nem tudjuk.
Ez olyan érdekes, hogy igen, itt tudunk információkat, mert ezekről gondolom készültek ugye okiratok, oklevél, stb., hogy van egy ügy, de hogy olyan érdekes, hogy a kimenetelét meg ugye, hát valószínűleg az is azért írásban volt rögzítve.
Igen, tehát az, hogy ha valaki panaszt tesz, akkor abban az időben is az volt a módja már az egyházon belül,
hogy arról
írásban történik. Más, és akkor nyilván ennek van egy lefolyása.
Igen.
Most a probléma az, hogy ugye nagyon sok levéltári anyag elpusztult. És ezért van az, hogy néha ismerjük az ügynek a kirobbanását, mert annak a dokumentációja megmaradt, egy levél, vagy egy oklevél, vagy bármi, viszont nem tudjuk a kimenetelét. De fordítva is igaz, hogy tudunk egy ügy kimeneteléről, hogy mi a végeredmény, és abból lehet következtetni, hogy most mi is volt itt a probléma.
Ezt még sosem kérdeztem meg most, hogy ha már elveszett iratokról beszélünk. Az egri érseki levéltárban itt az 1400-as évekből származó oklevelek vajon már vannak? Nem kutattuk ezt egyiken se, Péter, hogy egyszer be kéne mennünk ebbe az érseki levéltárba és szétnézni, hogy mert mondjuk már Eszterházitól, meg azért Bartokovicstól, stb. Is biztos vannak. Tehát mondjuk egy 1700-as évekbeli okleveleket már lehet,
igen, hogy... Az a helyzet, hogy ugye a török kor előttiek azok azért neccesek,
igen,
mert hogy ugye elmenekítették őket.
Hédervári László egri püspöksége a halálával ért véget, vagy elhelyezték?
Halálával ér véget, de még egy érdekességet hadd mondjak már el vele kapcsolatban, hogy láthattuk, hogy már a püspöksége elején menni kellett volna neki Rómába, az apostolok küszöbéhez. De akkor fölmentést kapott, hivatkozva az egészségi állapotára, és így tovább. De később is, még 1466-ból is maradt fönn ilyen felmentés vele kapcsolatban, amelyben fölmentik az alól, hogy Rómába kelljen zarándokolnia, vagy látogatnia. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy bár elég hosszú ideig töltötte be az egri püspökséget, Rómába egyszer sem sikerült ez alatt eljutnia.
Még az érdekes, hogy az egészségügyi problémája miatt most ez alatt a püspökség elején azért még egy viszonylag fiatalabb ember volt, mármint, hogy nem 20 éves volt, de mondjuk...
Hát akkor is sánta volt.
De sánta volt, na most ezt ugye mennyire meghazudtolja azt, hogy ő sántán azért többet volt a harcmezőn, mint bármelyik elődje épp lábbal.
Igen, de az mind itt volt a környéken, nem pedig 1300 kilométerre.
Így van. De. Rómában nem jutott el, de itt a püspöki évei vége felé, itt még, tehát még nem mondhatjuk, hogy ő szépen kényelmesen ült abban a püspöki székben, mindig történt valami.
Igen, mert hogy ugye elérkeztek a béke évei, mondhatjuk azt, tényleg Mátyás konszolidálta ezt a területet, viszont akkor szembesül azért a püspök is azzal, hogy az előtte eltelt időszakban a huszita háborúk, a zavargások, amik itt voltak, mennyi kárt okozott, és éppen ezért 1467. május 11-éről maradt fönn egy levél, amelyet második Pál pápának ír, és ebben írja le a viszontagságait, hogy őt bizony a husziták elfogták, ő börtönbe volt Csehországba, hogy a sok háború miatt az egyház megyéje teljesen elszegényedett, és ezért kéri azt, hogy a pápa engedje meg azt, hogy az egyháziaktól adót szedhessen, hogy az egyháziaknak nem kellett adót fizetni. És akkor most pedig a püspök arra törekszik, hogy az összes javadalmas egyházi személy, tehát papok, na de még a kolostorok is, a szerzetes papok is fizessenek egy valamilyen szintű adót, hogy az egyház megyének az anyagi helyzetét rendbe tudják tenni. Ugye hát, ha megnézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy jogos bizonyos szempontból a kívánsága, mert a hadakozásai, amivel védte azért az egyházmegyének a nagy részét, hogy ott azért nem tudott a huszitizmus tovább terjedni, ahhoz a hadseregének, ugye a püspöki bandériumnak a fenntartása nagyon komoly összegeket vitt el, és ráadásul bizonyos részeit az egyházmegyének valóban feldúlták a husziták. Tehát ő most már még így idősen is tényleg arra törekszik, hogy az egyház megyének most már az anyagi ügyeit kellene rendbehozni, ahhoz, hogy tovább lehessen békésen építeni itt az egyházat.
Mi történt vele utolsó éveiben?
Valójában nem is tudjuk pontosan, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor ez az év, ez az 1467 második fele, esetleg az 1468 első felében halt meg. Azért is vagyunk bizonytalanságban, mert hogy 1468-ban már új püspök neve szerepel Mátyásnak egy dokumentumában, az egy záradékban, és ez már egyértelműen arra utalhat, hogy akkor már, tehát 1468 áprilisában már Hédervári László nem volt az élők sorában.
De gyakorlatilag a konkrétumokat nem tudjuk. Az, hogy kiérkezik utána az egri püspöki székbe, ez legyen a következő adás témája.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést Hédervári László egri püspökről Budapéter atyával. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,